olyan szívből jövő ének volt ez, hogy új szívet adj, Uram, én nekem. Én hiszem, hogy meg is fogja hallgatni a mi Urunk, mert nem csak a szánkkal, hanem a szívünkkel is énekeltük. A heti éneket vegyük elő, a 787. a barna énekeskönyvből, illetve akinél ilyen fénymásodlapon található, sűrű sötét van mindenfelé.
Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hála az Istennek, hogy együtt lehetünk ilyen esős időben is. És ha valaki esetleg először van itt, külön szeretettel hagy köszöntsem a gyülekezet nevében is, és számára hagy mutatkozzam be, Földvári Tibor vagyok, a Vasaréti gyülekezetből beosztott lelkész. Hallgassuk az Úr igéjét a köszöntésben. Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Ne félj, férgecske Jákob, maroknyi Izrael. Én megsegítelek, szól az Úr, a te megváltód, Izraelnek szentje. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, a 165. számú dicséretet az énekeskönyvünkből, a református énekeskönyvből keressük és énekeljük. A 165. számú dicséretünket. Majd a 5. versben énekeljük, hogy egyszerűvé formálj belső lelkiképpen. Ez a vers különösképpen is vezet bennünket az ige hirdetés üzenetére. Itt van Isten köztünk. Folytassuk csendes imádsággal. Dicsőítünk és magasztalunk mennyei atyánk, hogy amit az angyal seregek és elhunyt hitben elhunyt szeretteink énekelhetnek a mennyei dicsőségben most is, szent, szent, szent a seregek ura. Ugyanazt mi is tehettük most ebben az énekben is, egész héten, ahogy énekeltünk neked rólad. Köszönjük, hogy mi itt a földi életben tapasztalhatjuk ennek az örömét, és köszönjük, Urunk, hogy a hétköznapokban is ezért ünnepé lehet a veled való találkozás minden pillanata. Köszönjük, hogy ma este is együtt lehetünk, hálásak vagyunk, hogy vigyáztál ránk idejövet, és kérünk, hogy ma este is hadd értsünk meg valamit te rólad. Szólj hozzánk, Atyánk, hogy láthassuk az Úr Jézust, és addurunk, hogy amit látunk ő rajta, ő benne, az változtassa az életünket, valóban egyszerűvé formálj belső lelkiképpen. Amen. Hallgassuk meg testvérek az énekkal szolgálatát. Apostolok cselekedetéről írott könyv 9. részéből olvasom az ígét, a 17. verstől kezdődően olvasom. Így szól most az Úr szava mi hozzánk. Elment azért Anániás, és bement a házba, és kezeit rávetvén mondta: Saul, atyám fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent neked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél szent lélekkel. És azonnal, mint egy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyerte látását, és felkelvén megkeresztelkedik, és miután evett, megerősödik. Vala pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig. Saul életét vizsgáljuk, egy ember, aki Isten kezébe kerül, és ezeken az estéken láthattuk, hogyan került Isten kezébe az a nagyon jó, Izrael Istenéhez hűséges fiatal ember, akiről a kereszténység sokszor nagyon negatívan beszél, megtérés előtti állapotáról, de láthattuk, hogy a megtérés előtt is már, hogy a gazdagi fiúhoz hasonlóan törvénytisztelő, Istenhez hűségesen élni igyekező ember, fiatal ember volt, csak egy baj volt vele. Nem ő volt az Isten kezében, hanem mondtuk jelképesen, hogy még az Isten is az én kezemben, és írtsuk ki a keresztényeket. De az Úr Jézus megjelent neki, és ez igazán a damaszkuszi út üzenete, nem is annyira az, hogy megtért Saul a damaszkuszi úton, hanem hogy megjelent Jézus Saulnak a damaszkuszi úton, és ezért térhetett meg. Vizsgáltuk azt is, hogy ez az bizonyos Anániás, ha valaki esetleg nem volt, azért mondom így most a bevezetőben, hogy a bizonyos Anániás nem nagyon akart elhinni, hogy ilyen gyorsan megváltozhat bárki. Magyarban olyan szép az, hogy a kutyából nem lesz szalonna. A hív emberek tudják, hogy a szalonnából persze lehet kutya, de a kutyából nehéz, hogy nehezen lehet szalonna, mert aki kutya, az kutya marad. De az Úr csodát tett Saullal is, amikor kezébe vette, és Anániás is ezt megértette. A tegnapi esti történetünknek, illetve az üzenetnek a címe ez volt, hogy Saul Isten kezében formálódik, és vizsgáltuk, hogy hogyan kezdett Jézus munkálkodni már rögtön ott a megtérése után válnak az életében. Ma pedig azt vizsgáljuk, hogy Saul Isten formáló kezében. Tegnap ez volt Saul Isten kezében formálódik, ma pedig Saul Isten formáló kezében. Azaz figyelünk Saulra is, de azt szeretném megvizsgálni, amit azzal az egyszerű képpel szeretnék a testvérek elé hozni, nem, valószínűleg a testvérek is láttak már fazekast munka közben. Én egyszer a Timótos ifjúsági csapattal voltam őrségbe biciklitúrán, és akkor elmentünk egy fazekas mesterhez is, és úgy láttuk, hogy hogyan kezdik készíteni, elővette azt az agyagot, elkezdte úgy alakítani, hogy egyáltalán formázható legyen majd, aztán elkezdett vele dolgozni. Én biztos nem tudnám megmutatni, mert szerintem abból semmi nem csül neki, de elkezdett dolgozni, és percek alatt elkészült, és gyönyörű volt, megmutatta, aztán elmondta azt is, hogy aztán hogyan készíti tovább. Tehát hogyan lesz egy masszából, ami ott van az asztalon, hogyan lesz a masszából alakítható massza, aztán agyagedény, fazekas mester kezében. És a Biblia azt a képet használja, hogy olyanok vagytok ti, mint az én kezemben, mint az agyag a fazekas kezében. Csak ami szép az egészben, hogy nem olyan értelemben agyag, hogy semmit nem csinálunk, milyen nagy ajándék, hogy a hit az ajándék, de hinni mi hihetünk, és Saul ilyet is majd ezt igazolja. De ma azokat az apró kis mozdulatokat szeretném megvizsgálni az igében, és szeretnék ezzel Istenre mutatni az Úr Jézusra, hogy Isten formáló keze, tehát az Úr Jézus újja, most így elképesen mondva, hogyan formálja az ő szolgáját. Azért, mert hallottuk tegnap este is, ez hangsúlyos volt, Anániást ezzel nyugtatta meg, hogy ő nekem választott edényem, választott eszközöm, hogy hordozza a nevemet. Tehát Saul Isten kezében van már, a választott edény most már ott van az isteni kézben. Hogyan munkálkodik az Úr? És én itt néhány kifejezésre fogom a hangsúlyt tenni, abból a szakaszból, amit felolvastam. A legelső, ezzel kezdtem a felolvasást a 17. versben, elment azért Anániás, és bement a házba, és kezeit rávetvén mondta. Elment azért, és bement a házba. Mert a megelőző szakaszból tudjuk, hogy ebben a házban kellett Saulnak tartózkodnia. És most egy kis kérdés hadd legyen, miért is kellett ott tartózkodnia? Na, miért kellett ott tartózkodnia? Mert megvakult egyrészt, megvakult, tehát vak volt másrészt. Igen, tehát ezt a egyszerű feladatot kapta az Úrtól, menj Damaszkuszba, és nem mondják neked, mit kell tenned. Tehát Isten nem adott semmi más részletes útmutatást, hogy mit kell csinálni. Én nem tudom, hogy a testvérek hogy vannak az Úrral való járásban, mikor követjük őt, azért mi szeretjük néha előre látni a dolgokat, hogy azért Uram, mutasd meg, hogy holnap után is hogy lesz meg mind, mert azért az a biztos. Te Saul csak annyit tudott meg az Úrtól, hogy menj Damaszkuszba, majd megmondják neked, pont. És tehát ez a mozdulat, hogy akkor jönni kell Anániásnak, hogy Saul megtudhassa, hogy mit is akar az Úr, mert őszintén megkérdezni, itt akarsz, hogy cselekedjen az Úrtól és Saul. Az jutott eszembe, hogy ez az agyag, most tényleg a képhez kapcsolódóan, van egy massza az asztalon, és ahhoz, hogy formálható legyen, először alkalmassá kell tenni arra, hogy formálható legyen az agyagot. És én így fogalmaznék, hogy Saulnak, aki már az Úr kezében van, de még csak egy massza, hogy lehet formálhatóvá tenni valakit? Aki ugye előtte nagyon jól tudta, hogy kell irányítani a dolgokat, hogy kell még az Istent is irányítani az én kezemben, mert mindent tegyen úgy az Izrael Isten, ahogy én gondolom helyesnek. És Jézus is azt mondta, még neki is mit is kellett megtanulni? Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Péter levelében olvassuk, hogy alázzátok meg magatokat Istennek hatalmas keze alatt. Mert még a hívő ember is eljuthat odáig, hogy azért az Isten alázza már meg magát előttem egy picit, mert én azért már vagyok olyan hívő, hogy ugye ő csinálja a dolgokat, ahogy én gondolom. Akik meg az Urat nem ismerik, és még tényleg semmi közük Istenhez, ha valami történik, akkor egyből őt szokták számon kérni. Tehát ő az Isten, tehát neki akkor azt kell csinálni, amit én gondolok helyesnek. Tehát Pálnak, Saulnak először alázatot kell gyakorolnia. És ne felejtsük el, hogy korábban Pál volt, aki irányított mindenkit és mindent, és most rá van szorulva arra, hogy őt irányítsák. Egyáltalán, hogy bevezessék Damaszkuszba. Meg ott van a házba, és vár. Akkor embereken keresztül beszél vele az Úr, munkálkodik benne. Nem az van, hogy akkor Uram továbbra is jelenj meg nekem dicsőségesen, hiszen tudjuk, hogy majd apostol lesz. És azért lehet, hogy sokkal híresebb embert is küldhetett volna, csak egy Anániás küldesz. Hát legalább Pétert vagy Jakabot küldjed, mert ők híresek, és rajtuk keresztül tértem meg. Csak egy Anániás. Tehát, hogy mondjam így, hogy az alázat, a szelítség és az alázat, de az alázatomon a hangsúly most, az mindenképp kell akkor, amikor valaki megismeri az Úr Jézust, elfogadja a kegyelmet, hiszen arról van szó, hogy nekem nem csak bűnbocsánat kell az Úrtól, szabadulás, hanem Uram, tegyél vele, amit akarsz. Ehhez alázat kell. És Saulnak az Úr kezében ezt kell tanulgatnia. Olyan jó, hogy 3 napig kellett csak várni. Ki emlékszik arra a testvérek, hogy Mózesnek hány napig kellett várni, amíg megtanulta az alázatot? Hány napig? Nem 40 napig. Az mennyi? Az 14.600 nap. Kiszámoltam. Testvérek, Mózesnek 14.600 napot kellett várni. Saulnak csak 3-at. Neked hány napot kellett várni? Vagy még mindig várni kell? Szóval te mennyire tanultad meg én is az alázatot? Tanuljátok meg tőlem. Tehát az alázat az azért fontos, és most a másik képet is vegyük elő, ugye a Saul a magányos farkasból az Úr Jézus báránykája lett. A bárányoknak a pásztort kell követni. És ugye a Biblia úgy beszél, hogy a bárány az a pásztornak a követésében megismeri a pásztort, hallja a hangját, azt teszi, amit a pásztor mond, és hogy mondja ki egy ilyen kifejezés, hogy meg kell ismerni a pásztor lelkületét. Amilyen a pásztor, legyek olyan az Úr bárányaként magunkra gondolva. Mózesnek is elég hosszú idő kellett. Viszont utána azt mondta Isten, emlékszünk, mikor a nővére meg a bátyja megszólta, illetve azt mondja Isten ígér róla, hogy nem volt nála szelídebb. A szelíd és az alázat az, hogy összetartozik. Szóval Mózesnek 14.600 nap, Saulnak csak 3 nap. Abban az értelemben, amikor azt olvassuk, hogy most már alkalmas eszköze lesz az Úrnak. Mikor én is kiszámoltam, hogy belegondoltam, hogy Uram, akkor én szeretném, hogyha nem kéne túl sok napot várnod, hogy igyekezzek alázatos maradni. Az alázat és a szelídség ugyanakkor az nem vérmérséklet kérdése, nem idő kérdése, nem a körülmények kérdése, hanem az Úr kimunkája. Ugye a szelídségről tudjuk, hogy lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szelídség, jóság, hűség, mértékletesség vagy önmegtartóztatás. Az alázat és a szelídség az Úr lelke munkája, csak munkálkodik-e bennem. És még csak ahhoz kell ezt a képhez kapcsolódó, hogy említsem újra így a végén, hogy egyáltalán formálható legyek. Ha nem vagyok alázatos és szelíd, akkor hogy formálódom? Olyanná, amilyennél az Úr szeretne. És még egy gondolat, mégis ezt majd elfelejtettem mondani, hogy tud bennünket az Úr alázatra tanítani? Úgy, hogy ad nekünk nyugodt körülményeket, ahol soha semmi baj nem ér, mindenki kedves velünk, mindenki olyan alázatos velünk, itt tanulunk alázatot, vagy pedig az Úr biztosít embereket, körülményeket, élethelyzeteket, esős napokat, szóval kinek mi a nehéz, amikor gyakorolhatjuk, hogy mit jelent az alázat ajándéka. De az Úr Pált, tehát 3 napig váratta, és utána elkezdte benne most már a formáló munkáját. Ahhoz a gondolathoz még kapcsolódni akarok, hogy választott edényem. És ebben az is benne van, hogy én tudom, hogy mivé fogom formálni. Anániás, te még lehet, hogy nem látod, de én már tudom. És ez is olyan kedves nekem a történetben, hogy Anániást azzal nyugtatta meg Isten, hogy nézd, Anániás, ő ilyen az én szememben, én ilyennek látom őt. Te még nem látod, hát még félsz tőle. De én tudom, hogy ő kicsoda. És ilyenné fogom formálni. És mivel választott edényem, ebbe a kifejezésben az is benne van, hogy mielőtt még Anániás odament volna Saulhoz, az Úr már akkor munkálkodott benne. Tehát az Úr már az alázatot is munkálta, de az Úr már akkor is munkálkodott benne, mielőtt Anániással találkozott volna Saul. És az egész Biblia fényében szeretném ezt kijelenteni, hogy testvérek, Saulban Isten munkálkodott már a damaszkuszi út előtt is. Mikor is? Mikor is? Istvánnál. Tehát ott van István vértanúnál. Erre már utaltam a hét elején, csak most újra hagy utaljak. Ott van István vértanú halálánál. És amikor bizonyságot tesz a 22. vagy a 26. részben, most nem is néztem meg, bocsánat ezért, de benne van a Cselekedetek könyvébe, tehát a 22. 26. részben bizonyságot tesz, akkor elmondja az egyik alkalommal, hogy én ott voltam a kivégzésnél. Tehát ő emlékszik arra, hogy mi történt ott. Tehát Isten munkálkodott Saulba már a damaszkuszi út előtt is. Ha választott edénye Istennek, akkor ő a fogantatása pillanatától fogva, hiszen Jeremiásnak is azt mondta Isten, mielőtt az anyamében megalkottalak már. Tehát az Úr nem akkor kezd el munkálkodni, meg akkor kezd el csinálni sok mindent azzal az agyag masszával, amikor hip-hop megtér, már előtte is. És itt jutott eszembe, testvérek, hogy ha válaszolt edénye az Úrnak Saul arra, hogy apostol legyen majd is, mi ezt tudjuk, hát mekkora ajándéka az Úrnak, hiszen ő fejből tudja a héber nyelvet. Betéve tudja az Úrszövetséget. Egy pillanat alatt összeállhatott benne a kép, hogy amit az Úrszövetség mond a Messiásról, az Jézus. És onnantól fogva ő neki már tudott volt az Ószövetségi kijelentések ígérete beteljesedés Jézusban. Pál nagyon jótól görögül, ismerte a hellén kultúrát. Ő neki majd a pogányok apostolának kellett lenni, és ő gyerekkorától fog olyan környezetben nőtt fel, ahol zsidók és pogányok együtt is voltak. Tehát a megtérés előtt egy csomó érték volt az életében. Csak egy volt a baj, hogy még nem az Isten kezében volt, és ez minden, szóval ez nagy baj, és ha így hal meg, akkor elvész örökre. De a másik oldalon az Úr keze munkája, az ő formáló munkája már a megtérés előtt is igazolja, hogy választott edényem. Az Úr eszköze lehet majd. Csak most még nem vált azzá. És még azt is hogy húzzam alá, hogy Pálnak azok a bűnei, hamisságai, amikről a végén azt mondta, hogy de most kárnak és szemétnek ítélek mindent a Krisztusért. Ebben testvérek az is benne van, hogy Pálnak még azt is meg kell tanulnia, hogy én milyen nagy bűnösként ismerhettem meg a megváltást. És Jézus maga mondta, amikor a bűnös nő megmossa a lábát, könnyeivel áztatja és megtöri, mikor kérdezi ott a farizeustól, hogy most ki szeret jobban, szerinted? Az, akinek több bűne bocsátatott meg, az sokkal jobban szeret. Pálnak még a hamis életét és az Isten nélküli életét is végsősorban annak a kegyelemnek a fényében láthatjuk, az isteni kéz formáló munkája fényében, hogy az Úr nagyon nagy mélységből szabadította meg, és hogy nagyon jól tudta, mit jelent Jézust üldözni, ellene lenni. Isten tehát a Pál megtérése előtti életét is már formálta, most így utólag visszatekintve mondom ezt, és ezt azért kellett kijelenteni, testvérek, mert mindaz, ami történik a folytatásban, az ennek a folytatása. Csak most már tényleg ott van hitből. Addig nem hitt. Most már hisz. És hívő emberként hogy éri át, hogy formál az Úr? Illetve az Úr kezének a gyönyörű munkája mi mindenben látszik. És mielőtt erre rátérek, azért hadd kérdezzem meg az elmondottak fényében, hogy a te megtérés előtti múltad milyen volt? Szabad vagy-e már a múltattól? Vagy még mindig megkötöz? Hogy én milyen voltam? Pál is mondta, hogy én üdöztem az Isten egyházát. De most már Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. Én nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, de nem én döntöttem el. Az Úr döntött. Testvérek, ha az Isten formáló keze, akkor a megtérés előtti életünkön is látni kell az Úr munkájának a kegyelmét. Ha borzasztó nagy mélységből, bűnökből hozott ki Isten, akkor abban látjuk, hogy ilyen nagy mélységből kiemelt. És szeressed az Urat. Pasaréten én több olyan idős testvét is ismertem személyesen, akik volt, aki 70 évesen tért meg tényleg. Kész csoda szerintem. De megtért. 70 éves kora körül. És hát lángolt, tehát tele volt a szíve az Úr Jézus iránti szeretettel.
És nem nézte le senki a gyülekezetben. Mindenki tudta, hogy azért ennyire lángoló hívő ember, szinte gyerekded módon már, de nem gyerekded mód volt, mert ő idősen ismerte meg az Urat, és be akart mindent pótolni, ha csak be lehet pótolni.
Az Úr tehát Pál életében már megtérése előtt is természetesen sok minden kimunkált, mert választott edény. Amikor Anániás megérkezett, akkor a legelső, amit olvasunk róla, bement a házba, és kezeit reá vetvén, mondta. Ez a káléban, hogy kezeit reá vetvén, ez jelzi, hogy nem ezen van a hangsúly, de ez is fontos.
Kezeit reá vetvén mondott valamit. Mit mondott az a...
De ezért ez is fontos. Kezeit reá vetvén. És akkor hagyd mondjam így, hogy az ősi szövegben így van, hogy ő reá vetvén. Tehát benne van a őreá kifejezésben, hogy kire vonatkozik, de az állítmányban is, hogy őre elveti. Tehát kétszeresen is aláhúzza, hogy ráteszi a kezét valakire. És testvérek, ez egy ismerős mozdulat. Nem tudom, hogy kit ismerünk a új szövetségből, aki hasonló dolgokat csinált. Reá veti a kezeit őre. Van ismerő? Hangosabban mondjuk, már hittanos válasz most a legjobb. Jézus. Az mindig jó válasz a hittanon, hogy Jézus, mert valahogy oda le. Jézus, így van. Emlékszünk? Hogy hányszor történt meg, hogy ráhelyez, tehát ráveti, vagy ráhelyezi a kezét. Most a Károly, hogy rávetvén. Tehát Jézus megérinti a leprás beteget is. Megérinti. Vagy odaérinti a kezét a beteg szemhez. Tehát ez a kezét ráveti, ez egy egyszerű hétköznapi mozdulat. Amikor a gyerekekre mi is szeretettel, van, amikor akkor is szeretettel, csak akkor fenyítő szeretettel, erősebben vetjük rá a kezünket a gyermek valamelyik testrészére, ha szabad, de amikor úgy megérintjük, úgy szeretettel. A kéz ráhelyezés az közösségvállalás, tehát közösségvállalás, és ebben az esetben annak a része, hogy meg fog gyógyulni Pál a vakságából, illetve az Isten lelke kiáradása, mert a Péterék a kezüket rájuk vetették a pünkösd után akikre, és a Szentlélek kiáradt. Tehát ez a kezeit ráveti egy hétköznapi egyszerű helyzet, Anániás keze, nem az Isten keze, nem az Úr Jézus keze, ez egy emberi kéz, vagy valószínűleg mind a kettő. De testvérek, ez az Úr formáló keze. Csak Anániás kezén keresztül. És ez nekem nagyon kedves itt. Emlékszünk-e, most nem olvastam föl direkt, emlékszünk-e, hogy Saulnak az Úr milyen látást adott itt a házban? Mi fog majd vele történni? Felolvassam? Én is azért tudom, mert én megnéztem, én nekem nem esett volna hirtelen. Figyeljünk, azt mondja, és látja látásban, az a 12. vers, hogy egy Anániás nevű férfi bemegy hozzá, és kezét reáveté, hogy lásson. Tehát Pál látásban megkapta az Úrtól, hogy majd ez fog történni. Tehát egy egyszerű hétköznapi tett, ez nagyon fontos, abban az időben is, de mégis benne van, hogy ezt Isten előre látásban megmondta Pálnak. Kijelentett, hogy ez fog történni. Tehát ami majd veled történik, meg amit hallasz, az mind az én kezem munkája. És itt azért állod meg ennyire testvérek, mert ez egy nagyon fontos mozzanat. Noha egyszerű hétköznapi, és nem is ez a legfontosabb. Kezeit rávetvén őre. Mert azt mutatja, hogy Pál tudja, hogy én már Jézusé vagyok, hiszen megjelent az Úrtól nekem. Én Jézusé vagyok. Én az Úr kezében vagyok. De ahhoz, hogy ebben az isteni kézben az ő élete tényleg majd az Úr választott edényeként apostol lehessen, neki át kell élnie ezt, az Úr szerint. Ebben benne van, hogy Pál nem magányos bárány lesz, hanem a nyáj tagja. Plusz, benne van az, hogy én rászorulok az Úr munkájára a testvéreimen keresztül. Én már erről tegnap is beszéltem röviden, de most én erre a kézráhelyezésnek a hangsúlyára teszem a üzenet hangsúlyát. Közösségvállalás, közösségvállalás. Jézus is a betegek gyógyítása előtt megérinti, közösséget vállal. Aztán csoda történik. És nagyon fontos ez a közösségvállalás. Gondoljunk bele abba, hogy itt a gyülekezetben, ugye mi nem úgy szoktuk egymást köszönteni, hogy egymás fejére tesszük, vagy a testére a kezünket, hanem kezet fogunk, vagy köszönünk egymásnak. De tehát ebben a hétköznapi tettben benne van ez, hogy köszönjünk egymásnak. Kézfogás. De benne van a közösségvállásnak a... Akivel nem fogok kezet, hát az elég sértő. A gyülekezetben van ilyen, az... Hát az sokáig nem működik, akkor valamit rendezni kell. De... Hogy mondjam a testvéreknek, még én Pasadiacra kerültem egy kisfalusi gyülekezetből, és a Cseri Kálmán tisztetes úr 1996. július 7-én bemutatott a gyülekezetnek, hát remegett a lábam ott a szószék mellett állva, fölálltam, elmondta a nevemet, aztán visszaültem. És ma is emlékszem, hogy ahogy mentem ki ott a kis ajtón, ahonnan lelkészek mennek fel a szószékre, Pasaréten, mentem ki a kis ajtón, majd ki a udvarra, ott az udvar előtt állt egy aranyos fiatalember, kb. Velem egymagasságú, nyújtotta a kezét, szervusz Tibor, köszöntelek a gyülekezetben, mondta biztos a nevét is, csak hát én nem emlékeztem semmire, mely végig izgultam az egész. Csak arra emlékszem, hogy igen, volt egy fiatalember, aki így nyújtotta a kezét, és a jó eset, hogy oda jött, köszönt. Köszönt, meg hát köszöntött. És utólag derült ki pár hónap múlva, hogy a Lakatos Felcsi barátom, Lakatos Felcsi, ha fölvétel miatt mondom, aki barátommá lett. Focisztunk együtt vele párszor, beszélgettünk vele, és barátommá lett. A ifi vezetővé is lett, és barátommá. És ő utólag kérdeztek, hogy Tibor, emlékszel-e? Hát mondom, valaki jött, nem tudom ki volt, mert hát annyira izgultam, hát én voltam. És úgy megdöbbentett az, hogy milyen érdekes, hogy ő jött, és Isten őt nekem baráttá is adta a gyülekezetben. Nem sok ilyen barát, tehát testvérek vagyunk, de akik egymáshoz még közel vagyunk, azokat barátom. Már többiek is barátaim, de más formában. Tehát ez a kezét ráhelyezi, ez az Úr kezének a munkája. Én ezt akarom a testvérek elé hozni. Testvérek, hogyha mi az Úré vagyunk, és nem érezzük azt, hogy minket annyira szeretne a gyülekezet. Ha valaki úgy érzi, hogy engem de senki nem köszönt. Vagy velem nem érzékeltetik, hogy én most annyira fontos lennék. Az lelkileg beteggé teheti a gyülekezeti tagot. Most az a kérdés, azért van, mert a gyülekezet olyan, vagy én vagyok olyan? Most itt Anániásra beszéltem, tehát a szeretetteljes köszöntés, érintés, ez az Úr keze formáló munkája. És egy szeretetes érintés, bátorítás, lehet, hogy valakit egyszer csak felszabadít arra, hogy na akkor az Úr választott eszközeként végzi, ameddig meg sem el szólalni. Én Pasaréten ezt nagyon átéreztem, hogy a nagy Cseri Kálmán tiszteletes úr mellett, jaj, hát milyen lelkészi feladatot megyek végezni, hogy nehogy elrontsam. És amikor ő bátorított. És ki az, akihez neked kell oda menni ezzel a kezét rávetvénnel, gondolattal. Mert itt az Isten keze munkája Saul életében, ebben a szeretetes érintésben is megmutatkozik. Közösségvállalás tehát, Saulra most már nem úgy tekint Anániás, mint aki ellenség, és uram, hát tudod milyen gonosz, hanem Saul a testvérem. Erre térek rá, mondta, Saul atyám fia, Saul testvérem. Most a barátot szoktuk megválasztani, vagy a testvért? A barátot. Ki választja meg, hogy ki a testvérem? Én választom ki, hogy ki az, aki Pasaréten vagy Pátyon, a testvérem lehet a gyülekezetben. Sajnos ezt az Úr választja. Akiket az Úr kiválasztott, azok a testvérek. A barátot választhatjuk, de Saul testvérem. Mert ugye az Úr népe között vannak... Fekete bárányok is persze, igaz? Meg néha farkasfogú báránykák is vannak, akik beleharapnak mindig a másikba is, az olyan fájó, még vannak nagyon szelíd aranyos báránykák az urnyájában, olyan kis aranyosak, soha semmi baj nincs velük. Persze, mert ők csak úgy vannak. Aki meg csinál valamit talán, annak könnyen lehet olyat is, ami baj. Szóval Saul testvérem, benne van a köszöntésben, a megszólításban Saulnak a legszemélyesebb neve. Őt így hívták, Saul. A héber, a zsidó neve. Te már családtag vagy. Az Úr népe családtagja. Amikor azt mondja Anániás, hogy testvérem, akkor ezt teszi hozzá, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél,
hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél szent lélekkel. Tehát a Saul testvérem az a kapcsolatfelvétel szóban, hiszen most még nem lát Saul. Érzi ott a kézérintését, meg hallja, hogy Saul testvérem. És aztán hallja, amit hall. És testvérek, milyen érzés lehet ez Saulba, hogy egy keresztény férfi azt mondja nekem, hogy testvérem. Hiszen Saul tudta, hogy ő mit csinált korábban. Mi tudjuk a történetből, hogy gondolkozott róla Anániás. De gondoljuk el, testvérek, hogy valaki, aki nagyon nagy mélységből jön, és az Úr nagyon nagy mélységből hozza ki a tékozó fiút vagy tékozó lányt, és őszintén szívből azt mondjuk neki, hogy testvérem. Ezzel vállaljuk. Testvérek, csak akkor vállaljuk, hogyha már látjuk az Úr keze formáló munkáját a kész edényen? Már minden kész? Most ezért van erről szó, hogy lássam meg az Úr formáló kezét akkor is, amikor még lehet, hogy nincs kész az edény. Edény csak még formálódik. Az Úr keze. Megtehetné az Úr, hogy egy pillanat alatt híres apostol legyen, de nem teszi meg, mert másképp cselekszik. Van, aki lehet, hogy 10 év után mer beállni mondjuk egy feladat végzésbe, mert ő akkor áll be. Más meg azonnal. Nem vagyunk egyformák. De a Saul testvérem azt hirdeti, hogy én tudom, hogy az Úr munkálkodik. Bennem is és benne is. Pedig még nem látszik nagyon tökéletesen annak az edénynek a formája. De már formálódik. Testvérek, ha belegondolunk abba, hogy az Úr Jézus a 12-vel mennyit küszködött, pedig ők aztán, ugye nekem az egyik legkedvesebb példa a János, mert ő volt a szeretett tanítvány. Csak testvérek, vigyázzunk, nem azért szeretett tanítvány, mert ő szerette legjobban Jézust, hanem Jézus szerette őt. Ilyen különleges módon. Mert János mennyire szerette Jézust? Hát nagyon szerette, persze. De azért János se volt tökéletes. Tudnánk legalább egy apró bűnét említeni Jánosnak? Nem nagyot, csak aprót. Mikor volt mennydörgés? Tűzbe akarta hozni a várost. Csak ugye ítélettel. Testvérével együtt. Meg ő miattuk is hangzott az, hogy az embernek fia sem azért jött, hogy ő szolgáljon, hanem hogy őt szolgálják. Nem. Az emberek fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Mert ugye Jakab és János szerettek volna az Úr jobbján ülni majd, ha eljön az anyukájukkal együtt, ezt kérték. Aztán a tanítványok összevesztek egy picit ezen, és János sem akarta meg most is senkinek a lábát a utolsó vacsorán. Valahogy mégiscsak Jézusnak kellett azt a lábmosást elvégezni. Tehát Jézus maga is mutatta, hogy milyen nehezen formálódtak a tanítványai, de formálódtak. Ma is így van ez. De testvérek, amikor mi azt mondjuk egymásnak, Saul, atyám fia, akkor ezzel tényleg a közösséget vállaljuk egymással, és a szeretet közösség megnyilvánulása. Akkor is, ha probléma van talán, most éppen megbántottál. Tehát azért mondom, hogy testvérem, mert akkor rendezzük, mert így, ne, tehát a családban sokáig nem lehet veszekedés. Tehát ki kell békülni, vagy helyre kell állni. És Saul számára ez különösen fontos. Ezek a gondolatok oda vezetnek bennünket, hogy Isten népe között jaj, hogyha az van, hogy a nagyon mérőjövő bűnösök úgy érzik, hogy hát én nem jöhetek ebbe a gyülekezetbe, mert itt az jobb emberek vannak. Az Isten népe pedig a kegyelmet nyert bűnösök. És minél nagyobb mélységből jön valaki, annál inkább látszódhat az életén, hogy mennyire szereti Jézust, hiszen milyen nagy mélységből kihozta. Küldött az Úr engem, aki megjelent neked az úton, amely jöttél, hogy szemeid megnyíljanak. Hogy szemeid megnyíljanak. Így is lehetne fordítani, hogy újra láss. Hogy újra láss. És ez egy nagyon fontos kifejezés. Sejtik a testvérek, ezt is Jézussal kapcsolatban halljuk sokszor az Új Szövetségben. Újra láss. Mert ez messiási jel volt. Amikor Jézus meggyógyította a vakokat, ez hirdette, hogy ő a messiás. Megjelent Jézus Pálnak, megjelent Saulnak a damaszkuszi úton, tudja Pál, hogy az Úr kezében vagyok, megvakult fizikailag, és hogy mondjam így most az üzenet szempontjából, mert Jézus még a testi vakságából való megszabadulásával is azt akarta hirdetni, hogy ő ki is valójában. Meg kellett, hogy ismerje Pál, hogy Jézus engem a vakságból megszabadít. A vakságnak biztos, hogy volt olyan célja is, hogy akkor semmi mással nem foglalok. Tehát a testi vakpál lelkileg kezd látóvá válni. Ez a János Evangélium a 9. részében olvastuk nem olyan régen. Hogy van, aki testileg lát, de lelkileg vak. És lehet, hogy testileg nem lát, de lelkileg lát. Tehát Saul vak lett, mert munkálkodott benne az Úr, de a mostani történeti üzenetben erre teszem a hangsúlyt, hogy Jézus meg akarta neki mutatni, hogy Saul, én vagyok a messiás. Hiszen Saul tudta jól, hogy ha vakok látnak. Keresztelő János, mikor gondolkozott, hogy most akkor Jézus a messiás, vagy most akkor én mit, tehát én róla beszéltem, de most ő az, hogy nem, hogy mi az egész olyan problémás. És Jézus keresztelő János is ezzel győzte meg. Mondjátok meg neki, hogy amiket láttok és hallatok. A vakok látnak. Tehát az Úr Jézus az isteni kéz formálja, illetve formálódása, igen, a pár számára azt mutatja, hogy Jézus igazolni akarja, hogy még az én cselekedetem is rajtad jelzi, hogy én ki vagyok. Amit én veled teszek, amiből megszabadítalak, az igazol, hogy én ki vagyok. Már az övé Pál, de a megtérése után is tapasztalja meg, hogy az Úr hogyan szabadít, miből szabadít. Mert közben így formálódik. Vannak testvérek, biztos itt is olyanok, akik, amíg minden szép és jó volt, semmi gond nincs az életünkben, nem nagyon kellett Istennel foglalkoznunk. De mikor valami történt, baj volt, akkor azért nyitottunk, és milyen jó, jöttek a testvérek a gyülekezetbe, vagy nem tudom, tehát találkoztak a hívőkkel, akiket hívőknek ismertek már, szomszédba vagy pátyot egyáltalán, és egyszerűen megismerték az Úr Jézust. De olyan is lehet, hogy valaki így nőtt föl, elfogadta a kegyelmet, mint Pál, és egyszer csak a hívő élet során tapasztaljuk, hogy az Úr szabadítására szorulok. Mert valami történik. Megvakulok. Adja az Úr, senki ne legyen vak. A gyülekezetben, a pasaréten van egy vak, édesanyja. És vak. Két gyermek édesanyja, de vak. És testvérek, az Úr csodája abban mutatkozott meg, hogy ő majdnem elveszítette mindkét fülére a teljes hallás. Tehát úgy tűnt, hogy teljesen megsüketül. És végül is sikerült úgy egy műtéttel segíteni neki, hogy az egyik fülére egy műszer segítségével tud hallani. De ez nem könnyű. Tehát így nem hall, ha így beszélnék. Kell a műszer, de tud hallani. Egy teljesen vak, és majdnem teljesen süket, édesanyja. A vakságból az Úr nem szabadította föl, de amikor fennállt a veszélye annak, a házasságkötésük után férje az látó. A házasságkötésük után kezdett el romolni az állapota. És én is imádkoztam az összes baráti közösség ottan, pasaréten, hogy ha az Úrnak kedves, ha ő akarja, mentse meg a hallását, vagy tartsa meg, és megtartotta az Úr. Ez szabadítás. Tehát az, hogy újralás ráteszi a kezét, tehát ez a kézráhelyezés, ez a gyógyulásnak is a kifejezés, hogy az Úr keze munkálkodik rajtam keresztül, nem egy csodatévő kéz az Anániás keze, de jelzi, hogy az Úr szabadít. És Pál ezt tapasztalja, hogy szabadít az Úr. Testvérek, a megtérésünk óta milyen szabadításait éltük át az Úrnak. És mi minden tudott abban a szabadításban, vagy azokban a szabadításokban kiformálni bennünk. Lehet, hogy néha azért történt velünk valami, aminek nem örültünk először, de utána kiderült mégis az Úr áldásra, mert formált Isten. Ami a hívővel történik, vagy jó, vagy rossz, ez olyan rossz kimondani, de mert ugye rossz. Mert a római levél azt mondja, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. Meg Jobbnak azt kellett kimondani, hogy ha már a jót elvettük azóta, a rosszat nem vennénk el. Tehát rossz, de ha az Úrtól kapom, mert ő ezen keresztül munkál ki bennem valamit, akkor nem, akkor rossz, de nem az a hangsúly, hogy milyen az, hanem hogy az Úr végzi. Tehát néha, amikor a fazekas formázza, az látszódott ott a fiatalok is, hogy néztük, hogy néha jó oda kell nyomni az ujját valamelyik ponthoz, mert akkor ottan egy szép kis görbület lesz, és már is alakul a... Néha az Úr keményebben kell, hogy kezésbe vegye az övét, de ennek is van áldása. Ez könnyű mondani. Amikor benne vagyunk, akkor nem könnyű. De testvérek, ez az ige hirdeti, hogy
Isten népének mindig, amikor átéli a leghétköznapibb helyzetben és a szabadítását Istennek megtérésünk után is, azt jelzi, hogy kicsoda az Úr. És akkor azt olvastam még, hogy beteljesedett Szentlélekkel, hogy és beteljesedjél Szentlélekkel. Tegnap este már erről beszéltem, úgyhogy most ezt hagyd ne fejtsem ki újra. Itt az a hangsúlyos csupán, hogy Pál apostolt Isten lelke betöltötte, és ez csoda. Tehát Pálnak a megtérése története így teljes. Ugye a megtérés azt jelenti, hogy amikor elfogadom az Úr Jézus kegyelmét, és hitáltal kapcsolatba kerülök az Úrral, Isten lelke bennem. Pállal ekkor történt. És az Úr megvárta, hogy jöjjön Anániás, tegye azt, amit tett, és az Úr lelke betöltötte Pált. Amit tegnap nem mondtam el, és azt mára tartogattam, hogy ezt, hogy beteljesedjél Szentlélekkel, ez a későbbi történetekben szintén előjön majd, amikor a már hitben járó, hívő ember, Pál is, átérzi és átéri azt, hogy az Úr lelkének a munkája az életedben egyre jobban látszik. Tehát beteljesedni Szentlélekkel nem azt jelenti, hogy egyre több Szentlélek jön belém, ez a Szentlélek személye, hanem az, hogy egyre inkább átélem, hogy az Úr lelke munkája az életemben látszik, tehát formálódom. Isten lelke munkája bennem mindazt, ami látszik az életemben. Tehát a formáló kéz az Isten lelke által, és ezzel fejezzük be a mai alkalmunkat, hogy a formáló kéz az Isten lelke által, hiszen Jézus nincs itt. Fizikailag. Pál se találkozhatott Jézussal már ott a házban. Ő látta Jézust, de az csak a damaszkuszi látomás. Utána már ott volt Anániás, egy egyszerű hívő ember, de az Úr lelke munkálkodott Pálban. Akkor is és azután is. Az Úr lelkének a munkája a mi életünkben is ebben valóság. Az Úr, mint fazekas, az ő kezében formál bennünket. Az alázat és a szelítség a formázhatóság miatt fontos. Aztán tapasztaltuk, testvérek, hogy ő bennünket, mint az választott edényeit, már a régen a megtérésünk előtt is nagyon is jó számon tartott, és ő nagyon jól tudta, hogy mit miért tesz. Aztán kezébe vett, mint Pált is, és ott is elkezdett formálni. És láttuk ma este, hogy benne van néha egy egyszerű kézfogás is ebben az isteni munkában. Benne van az, hogy szeretettel köszönünk egymásnak, Saul atyám fia. Benne van az, hogy tapasztalom az Úr szabadításának a valóságát, újra látok a szó fizikai értelmében is, vagy a szó lelki értelmében. És benne van az, hogy Isten lelke egy jobban áthat. Azaz, egyre engedelmesebb vagyok az Úrnak. Látszik rajtam az edény. Az edény akkor lesz kész, mikor eljön Jézus. Vagy ha mi megyünk hozzá. A halálunk pillanatában lesz tökéletes. Addig sok mindenben lehet, hogy formálódik, de az Úr minden edényt a legvégén Jézus eljövetelére elkészít. Imádkozzunk. Magasztalunk téged azért, mennyei édesatyánk, hogy az Úr Jézus is a földi élete során betöltötte azt a küldetést, amiért küldted. Köszönjük, hogy tökéletesen engedelmes volt neked, és imádunk, hogy értünk vállalt mindent. És olyan nagy ajándék, Urunk, hogy mi is választott edényeid, eszközeid lehetünk. Olyan felfoghatatlan ez, Urunk, és arra kérünk, hogy akár itt a gyülekezetben élve, otthon a családban, munkahelyen, akarjuk és tudjuk megélni azt, akik vagyunk a te kezedben. És te tudod, Urunk, hogy hol van szükség még formázásra, ha alázatra, szelítségre kell, mi mindig tanítanod, taníts bennünket, kérünk. Könyörülj rajtunk, hogyha valamelyikünk most szorulna éppen szabadulásra, mert nagy baj van, betegség, vagy bármilyen más nehézség, baj miatt. Hisszük, Urunk, hogy te ma is szabadító Isten vagy. És kérünk téged arra, Urunk, hogy ha a gyülekezetben jönnek újak, jönnek téged keresők, akkor tényleg azt a szeretetet tapasztalhassák, amiről szóltál ma velünk. Mi is köszönjük, hogy testvérek lehetünk egymás számára, köszönjük a lelki barátságokat is a gyülekezetben, és arra kérünk, Urunk, hogy így is formálj bennünket, mint egy nagy közösséget, hogy akik tudnak rólunk itt Pátyon, tudhassák, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy itt van Isten köztünk. Jézusért hallgass meg imádságunkat. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot, testvérek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 229. számú dicséretet keressük majd ki. 229. számú dicséret a református énekeskönyvből. Az Úrról énekelünk, aki a mi pásztorunk, megtartunk. 229. számú dicséret első verse így kezdődik. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Áldását hirdetem. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mivel kedves vagy szemeimben, becses vagy, én szeretlek téged. Amen.
Áldás békességet kívánunk a testvéreknek.